Úr Jézus, köszönjük ezt a reggelt, és áldunk téged, Uram, azért, hogy hűséges vagy, hogy ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Uram, mi nem tudjuk ezt magunkról elmondani, mi nem vagyunk ilyen hűségesek, Uram, meg szeszélyesek vagyunk, meg változók, és ránk nem lehet úgy építeni, mint rád, de köszönjük, Uram, hogy te vagy az erős kősziklánk, és te vagy az üdvösségünk kősziklája is. Uram, köszönjük a kegyelmet, Uram, ami elég, hogy minden bűnünk bocsánatot nyerjen, és köszönjük, hogy ez a kegyelem arra is elég, hogy átformáljon minket, hogy nem maradunk ugyanazok az emberek, és kérjük, Uram, ma reggelre is, hogy ez a kegyelem formálja át az életünket. Uram, mi nem érdemeljük meg, hogy szeress, hogy dolgozz az életünkön, hogy közel gyere, de mégis megteszed, Uram. Mert te ilyen Isten vagy, és kérjük, hogy gyere ma reggel nagyon közel. A fájdalmas lelkűt, azt te gyógyítsd meg, Uram, a megtört szívűeknek te hozz gyógyulást, Uram, a elkeseredeteket te vigasztald, Uram, te emeld fel a mi életünket, és Uram, mi is hozzád emeljük a lelkünket. Rád van szükségünk, Uram. Áld meg, ahogy az igédben leszünk, és szólj hozzánk. Amen. 1 Korintus 14, egy nagyon izgalmas fejezet ez. Nagyon sok vitának a szintere. Nem biztos, hogy minden egy ilyen vitának kihúzzuk a táptalaját, de remélem, hogy jobban fogjuk érteni, amit Isten itt ebben a fejezetben mond. Csak a feléig jutunk ma, tehát így nem fogjuk legyűrni az egészet. A 19. versig vesszük remélhetőleg. Így hangzik az első vers. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább az, hogy profétáljatok. Pál így kezdi ezt a fejezetet, hogy törekedjetek a szeretetre. Emlékeztek, hogy múlt héten miről volt szó? Hát akkor vettük át a 13. fejezetet, az, amit szeretet himnusznak is nevezünk. Amikor Pál arról beszél, hogy a szeretet az minden mással szemben elsőbséget élvez. A keresztény életünknek ennek kéne a legfontosabb elemének lenni. Az, hogy szeretetben járunk, hogy szeretetben növekszünk, hogy szeretetet fogadunk el. És ennek fényében érthető, amit Pál mond itt az első versben, hogy törekedjetek erre a szeretetre, mondja. Én azt gondolom, hogy ahogy megyünk előre így a keresztény életben, vágyhatunk sok dologra, meg kérhetünk sok mindent. De így Pál így elénk teszi, annyira látható módon tette ezt, a múlt héten beszéltünk róla, hogy így a szeretet legyen az első, amire vágyunk. A szeretet legyen az első, amire törekszünk. Nem feltétlen az, hogy több csodát, több erőt éljek meg, több sikert éljek el a szolgálatban. Ezek mind jó dolgok, de azt mondja, hogy legyen a szeretet, amire elsősorban törekedsz. Az a jó egyébként, hogy nem kell választani. Szóval nem úgy van, hogy van egy lista, és abból ki kell választani egy dolgot, amire én törekedhetem, hanem Pál itt az elsőbségről beszél, hogy ez legyen, amire leginkább törekedtek. Nem kell választanom, ugye, hogy konkrétan a lélek ajándékairól beszél, a lélek ajándékai és a szeretet között. Korintusban igazából elrontották, mert ők ugyan nem feledkeztek el a szeretetről, de valahova hátrébb csúszott a prioritásban, és minden más törekvésük felett törekedtek a lelki ajándékokra. És itt hibáztak, mert igazából a lelki ajándékok elfoglalták az életükben a szeretet helyét, aminek a legfontosabb törekvésüknek kéne lennie. Igaz ez ránk vajon, hogy így törekszünk erre, hogy növekedjünk szeretetben, a kapcsolatainkban, az állandó kapcsolatainkban, akár a szüleinkkel, a társunkkal, a munkahelyünkön, így törekszünk-e arra, hogy a szeretet növekedjen ezekben a kapcsolatokban. Ezzel kezdi Pál, törekedj a szeretetre, és buzgón kérjétek a lelki ajándékokat. Figyelj, hallottál már olyan panaszt, vagy mondtál te már olyan panaszt valakire, hogy egyszerűen ki vagyok akadva, mert az ember túlságosan szeretetteljes. Hát ilyen panasznak nincs, ez értelmetlen, nem? Ha valakire is mondjuk, hogy ő túlságosan szeretetteljes, inkább azt értjük alatt, hogy puhány. Hogy olyan nyámnyila. Legfeljebb így mondja a világ ezt. De az, hogy valakiben az agapé szeretet túl sok, hát ilyen kritika világon nincs, nem? Így erre, ezt nem lehet elhibázni, hogyha törekszünk a szeretetre. De közben kívánjátok a lelki ajándékokat. Leginkább az, hogy profétálhassatok. Amikor az 1. Korintus 12-t néztük, emlékeztek, Pál felsorolta a lelki ajándékokat. És beszélt ott egy csomóról, és felsorolta bennük a nyelveken szólást, beszélt a profétálásról. De inkább csak felsorolás szinten. Nem igazán részletezte. De itt a 1. Korintus 14-ben ez a két ajándék lesz kihangsúlyozva, a nyelveken szólás és a profétálás. Erről fog leginkább beszélni, de miért emeli ki ezt a kettőt? Azért, mert ennek ebből következett a legtöbb zavar ott a korintusi gyülekezetben. És nem csak általános értelemben beszél erről most, hanem a gyülekezet szempontjából való helyzetét mondja el. Elmondja, hogy mi mire jó a gyülekezetben ezek közül. A korintusi gyülekezetben ez teljesen ki volt billenve. A nyelveken szólás a csapból folyt, és a profétálás meg valahogy nagyon alul volt értékelve. Ez a kettő nem volt egyensúlyban. Beszéltem már nektek arról, hogy ma két domináns vélemény van a lelki ajándékokkal kapcsolatban. Az egyik az, akik teljesen tagadják a lélek ajándékainak mai működését. Akik azt mondják, hogy ezek a apostolokkal együtt kihaltak. Van egy másik csoport, magamat is ide sorolom, akik valljuk, hogy a lélek ajándékai ma is működnek. Hogy ezeket Isten ajándékként ma is adja. Azok, akik nem hisznek a lélek ajándékainak mai működésében, sokszor a profétálásra, amire mondja itt Pál, hogy leginkább, hogy profétáljatok, azt mondják, hogy ez az ihletett tanítás. Reméljük, amit most éppen csinálok. Hogy egy jó tanítás, na az a profétálás, mondják azok, akik tagadják a lélek ajándékainak mai működését. Én ezzel nem értek egyet, mert hogyha Pál a tanításra gondolt volna, vagy a prédikálásra, akkor azt írta volna ide. Van egy gyönyörű külön görög szó rá, de nem azt használta, hanem a profétálásról beszél. A prédikálás és a profétálás nem ugyanaz az a terület. De azt mondja Pál, hogy az összes lelki ajándék felett törekedjetek a profétálásra. A gyülekezet szempontjából, és el fogja magyarázni, hogy mire gondol. Nézd meg a második verstől. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít és vigasztal. Pál fogja ezt a két ajándékot, profétálás, nyelveken szólás, és összehasonlítja. Szembeállítja ezt a kettőt, kontrasztban. És az első hely, amivel kontrasztba állítja, hogy kinek szól. Azt mondja Pál a nyelveken szólásról, mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Ez egy annyira egyszerű vers, nem? Hú, mit jelenthetnek ezek a kifejezések? Aki nyelveken szól, nem emberekhez beszél, hanem Istenhez. A nyelveken szólás egy ember szájából elhangzó beszéd Istennek, nem embereknek, nem hívőknek, nem férfiaknak, Istennek szól. Ez a második vers, ha ezt megértjük, ha ezt elfogadjuk, ez kihúzza rengeteg problémának a gyökerét, amit gyülekezetben látunk a nyelveken szólással kapcsolatban. Ha ezt ignoráljuk, ha ezt nem veszük figyelembe, vagy ha ezzel ellent teszünk, akkor ez szüli azt a rengeteg problémát a nyelveken szólással kapcsolatban. Mindjárt meglátjuk, hogy miért. Ez nem egy embereknek szóló üzenet. Az Apcsel 2-ben, amikor először látjuk pünköstkor ennek a ajándéknak a működését, emlékeztek, lángnyelvek jelentek meg a lélek kiárat, és elkezdtek a tanítványok nyelveken szólni, és azt írja ott az ige, hogy az a sokféle náció, az a sok nemzetből való ember, aki az ünnep miatt volt Jeruzsálemben pünköstkor, értette, amit ezek az emberek mondanak, és ebből azt gondolják sokan, hogy hát látjátok, a nyelveken szólás az egy prédikáció volt, amit embereknek szól. De ez nem így van, mert azt mondja az Apcsel 2 utána, hogy hallották, ahogy Isten magasságos dolgairól beszélnek. Azok a tanítványok dicsérték Istent, csak olyan nyelven dicsérték, amit azok az emberek éppen értettek. De nem nekik szólt az üzenet. Sőt, olvassuk az Apcsel 10.46-ból, hogy ugyanezt, hogy hallották ezeket a nyelveken szólókat, amint Istent magasztalják. Nézd nyugodtan utána, Apcsel 10.46. A nyelveken szólás nem embereknek szól, hanem Istennek. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Most mondtam már harmadszor, mert értjük, Tamás. De figyelj, hogy ezt meg kell ragadnunk, ez annyira fontos. A nyelveken szólás nem embereknek szól, hanem Istennek. Na, ez segít egy csomó problémát rendezni. És ebből, ha ezt tudjuk, akkor egyből segít a magyarázatot is érteni. Hogyha valaki magyarázatot ad egy üzenetre, egy nyelveken szólásra, nekem volt szerencsém, nagyon ki tudja, hogy szerencse. Mindegy, volt, fültanúja voltam egy ilyennek, hogy valaki nyelveken szólt, és utána csend volt, valaki fölállt, és azt mondja, hogy én megkaptam a magyarázatot. Kisgyermekeim, az Úr nagyon szeret titeket, és mondta az üzenetét. És így az embernek beugrik ilyenkor, hogy második vers, 1 Korintus 14, a nyelveken szólás nem Istentől jövő üzenet az embernek, hanem nem embereknek szól az, aki nyelveken szól, hanem Istennek. Nem kezdődhet úgy, hogy kisgyermekeim, nagyon szeretlek, ki mondaná ezt Istennek? Ez egy Istennek szóló üzenet, a nyelveken szólótól. Annyira egyszerű, nem? És kihúzza a problémáknak a gyökerét. Ha ez a magyarázat, akkor az nem jó magyarázat, vagy nem nyelveken szólás hangzott el. És gondold végig, hogyha egy gyülekezetben van egy nyelveken szólás, ami nem embereknek szól, hanem Istennek, akkor ez lecsökkenti a nyelveken szólásnak a jelentőségét a gyülekezetre nézve, nem? Mert akik ott vannak, nem ők a hallgatósága, nem nekik szól. Hallottál már nyelveken szólást így gyülekezetben? Én emlékszem az első alkalomra, amikor hallottam, hogy mennyire megijesztett engem. Én nem ismertem, fiatal, friss, ropogós keresztényként így, mi ez? Így megijesztett, nem tudtam, hogy... És nem volt rá magyarázat, és összezavart. És utólag kellett megnéznem, megértenem az igéből, hogy ez vajon mi volt. Amikor valaki nyelveken szól, akkor ez a beszélő és Isten közötti kommunikáció. Volt már olyan alkalom, amikor hangosan valaki az alkalom közben kiáltott nyelveken. Mondom megint, ott voltam, hallottam. És igazából nekem ez mindig is furcsa volt, hogyha nincs hozzá magyarázat, mert ez egy a beszélő és Isten közötti kommunikáció. Akkor viszont miért kell hangosan elmondani? Mindjárt beszélünk még erről, mert Pál nagyon sok mindent mond, de hogyha te így akarsz kommunikálni Istennel, mert Isten megadta neked ezt az ajándékot, akkor ez te közted és Isten között van. Pál ellene volt a nyelveken szólásnak? Mert egy kicsit úgy hangzik ez, nem? Egyáltalán nem. Gördüljön a szemed egy kicsit lejjebb a 18-as versre. Nézd meg, mit mond Pál ugyanebben a fejezetben. Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni. Inkább úgy mondanám, az lenne a helyesebb fordítás, hogy többet. Mindnyájatoknál többet szólok nyelveken. De azt mondja utána a 19. versben, de a gyülekezetben inkább akarok 5 szót mondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mint sem 10 000 szót nyelveken. Pál nem volt ellene a nyelveken szólásnak, sőt azt mondja, nem csak azt mondja, hogy én tudok, hanem hogy hálát adok Istennek, hogy nyelveken szólhatok. De amikor itt vagyok veletek a gyűliben, akkor inkább mondanék 5 szót értelmesen, profétálva, tanítással, mint sem 10 000 nyelveken. Miért? Azért, mert ha te nyelveken szólsz közöttünk, mi nem értjük, hogy mit mondasz. Azt mondja a 2. vers. Aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez, nem is érti őt senki. Elég egyértelmű, nem? Nem is érti őt senki. Ha nem azzal a céllal adatot, hogy hozzánk szóljon, hanem Istenhez, akkor egyáltalán nem furcsa az, hogyha nyelveken szólsz, és mi nem értjük. Nem nekünk szóló üzenetről van szó. És utána azt is mondja, hogy ez az ember lélek által szól Istennek titkokat. Ez izgalmas, de aki itt ül, az nem érti. Sőt, még a beszélő se érti. Ha nem kapunk magyarázatot, az nekünk ismeretlen marad, az az üzenet. És mivel nem értjük, ezért nem épülünk belőle. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy minden nem érthető beszéd, lehet, hogy most az én beszédemre is úgy gondolsz, hogy nem értünk egy szót se. Nem jelenti, hogy minden nem érthető beszéd nyelveken szólás. Mert vannak emberek, akik eljátszák, hogy nyelveken szólnak. Sajnos ilyennel is találkoztam. Imitálják, hogy nyelveken szólnak, és ennek van egy szomorú oka. Hogy egy olyan tanítást kaptak, legtöbbször ez az oka, egy olyan tanítást kaptak, hogyha valaki nem szól nyelveken, akkor igazából a Szentlélek nem is töltötte be. Hallottál már ilyen tanítást? És ez a tanítás emberekre bűntudatot tesz. Hogyha én nem szóltam nyelveket, engem Isten nem adta nekem a lelkét, pedig én kértem. És ez egy ilyen zavar, hogy pedig azt olvastuk, emlékeztek a 12. fejezetben, hogy Isten úgy adja az ajándékait, ahogy akarja. Nem kérhetem a Szentlélektől a nyelveken szólás ajándékát arra, hogy igazolja azt, hogy betölt a Szentlélek, mert nem erre adatik. És ha valaki nem kapja meg, és ezt a tanítást hallja, hát ő el fogja játszani. És az nem biztos, hogy nyelveken szólás. Isten nem manipulál minket így. De azt mondja a 3. versben Pál, hogy aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít és vigasztal. Nyelveken szólás, Istennek szól, profétálás, emberekhez szól. Elég egyszerű szerintem. Istennek minek profétálnak? Semmi értelme nem volna, nem? Így Istennek elmondani, hogy képzeld Isten, mit, ezt még te se tudod, nem? Így nincs profétálásnak értelme Istennek elmondani, és ugyanígy nincs értelme a nyelveken szólásnak embereknek elmondani. Lesz helye ennek, majd mindjárt meglátjuk. De így látjuk a megfelelő működésének a helyét ennek a két ajándéknak. A profécia embereknek szól, hogy építsen, vigasztaljon és bátorítson. Mennyire pozitív ez, nem? Nekem nagyon tetszik, hogy ezzel a három szóval jellemzi a Szentlélek profétálásának működése. Így működik a profétálás. Épít, vigasztal és bátorít. Már hallottam többször olyan proféciákat, amik ilyen lesújtó üzenetként jöttek. Egy haragó Isten üzeneteként. Nem mondanám, hogy minden ilyen üzenet nem Istentől volt. De hogyha így írja le nekünk a Szentlélek a profétálás működését, három ennyire pozitív szóval, akkor valószínűleg jellemzően nem egy ilyen lesújtó üzenet jön Istentől profétálás formájában, nem? Ha azzal épít, bátorít és vigasztal. Amikor jön egy ilyen zúzós üzenet Istentől, profécia, az elképzelhető, hogy nem profécia. Ezt most nem úgy mondom, hogy nem Istentől jött, csak lehet, hogy nem az egész közösségnek van, hanem valakihez csak Isten szólt. Valaki ül a helyén egy alkalmon, amikor a Szentlélek ajándékai megnyilvánulhatnak, és Isten szól hozzá, hogy fiam, bűnben jársz, térj meg. És ő pedig bólint, hogy igen, értem, uram, értem, bűnben jártok, térjetek meg. Így elmondaná az üzenet is Isten, hogy nem, ezt neked mondom, nem nekik. És sokszor ebből származik egy ilyen félreértése, amikor egy ilyen üzenet átjön. Vagy, de ez fordítva is igaz lehet, hogy Tamás, én azt szeretném, hogy mondd el a gyermekeimnek, hogy mennyire szeretem őket. Hogy mennyire gyönyörködöm bennük. És én meg ülök a helyemen, hogy úram, szeret, jaj, de jó, gyönyörködsz bennem. Tamás, nem csak benned, bennük is, mondd el nekik. Ez így oda-vissza is működik. A profécia legerőteljesebb működése, hogy vigasztal, bátorít és épít. Épít. Isten ezen keresztül felépít, nem lerombol. Bátorít. Lehet, hogy a te fordításodban úgy szerepel a szó, hogy int. Amikor egy edző odáll a tanítványai mellé, hogy jó van, gyerünk, ti ezt már megtanultátok. Mutassátok meg, bátorít minket, hogy tegyük meg, amit elültetett már az életünkbe. Így működik a Szentlélek a profétáláson keresztül. Nem elbizonytalanít, hanem bátorít. És végül azt olvassuk, hogy vigasztal. Amikor így oda hajol mellénk Isten, ezen az üzeneten keresztül, mintha nagyon közel jönne hozzánk, de nem csak ezt teszi meg, hanem erősít. Mintha átvenni a terheinket egy üzeneten keresztül, ami profétálásként jön. Én nagyon szeretek proféciát hallani Istentől, mert ez egy erőteljes működése Isten szent lelkének, amit egyből megtapasztalok a hatását az életemben. De ne felejtsd el, a nyelveken szólás Istennek szól, a profétálás pedig embereknek. Ez az alap. Van egy másik összehasonlítási pont, amit Pál mond, a 4. vers. Azt mondja, aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi. Egyszer kontrasztba állította arról, hogy kihez szól, és a másik kontraszt, hogy kit épít. Kinek a hasznára van? Aki nyelveken szól, önmagát építi. Aki profétál, meg a gyülekezetet. Akik tagadják a lélek ajándékait, itt ezt a verset így nagyon szeretik, és azt mondják, hogy na látjátok, Pál mennyire megkritizálta a nyelveken szólást, hogy aki nyelveken szól, önmagát építi. És így ezzel azt mondják, hogy Pál itt jól leszólta a korintusiakat. Ó, ti önző korintusiak, ha nyelveken szóltok, csak magatokat építitek. Hát nem gondolom, hogy leszólja őket. Ez nem jó magyarázat igazából, csak azt olvassuk itt, hogy így működik a nyelveken szólás. Aki nyelveken szól, önmagát építi. Ez nem egy kritika a nyelveken szólással kapcsolatban. Az Istennel való személyes kapcsolata épül fel. A profécia viszont az egész gyülekezetet építi. Mindenki érti, amikor valaki profétál. Nem kell megmagyarázni. Szeretném, hogy lásd, hogy mind a kettő Páltól pozitív vélemény. Pál nem lehúzza a nyelveken szólás, hogy az nem. De a profétálás. Hanem mind a kettőnek azt mondja, hogy van helye. Az egyik önmagát építi, viszont a másik az egész közösséget. Pál nagyon nagyra értékelte a saját személyes életében a nyelveken szólást. Azt mondja, én mindenkinél többet szólok nyelveken. Használta Pál ezt az ajándékát, hogy építse a személyes kapcsolatát Istennel. És hogy a Szentlélek ajándéka működjön az életében. Sokszor használta. De amikor gyülekezetben volt, azt mondta, én inkább 5 szót szólok értelemmel, mint sem 10 000 nyelveken. Hálás volt érte? A nyelveken szólásért? Igen. Vágyott rá, hogy más is szóljon nyelveken? Igen. De azt mondta, hogy a gyülekezetben inkább legyen prófétálás. Nagyon különleges ajándék a nyelvek ajándéka. Gondoljátok el, azt mondja a Biblia róla, hogy aki nyelveken szól, az túllép a saját értelmén, és nem a saját értelme szerint szól, hanem a lélek szól belőle Istennek. Pál vágyott rá, hogy ezt más is megtapasztalja. Amikor valaki nyelveken imádkozik, ahogy leteszi a terheit Isten előtt, és úgy közben jár, úgy ad hálát, úgy szól Istenhez. De azt mondja itt az 5. versben, nézzétek meg. Szeretném ugyan, hogy mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha profétálnátok. Mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Még inkább azt kívánom, hogy profétáljatok. Én szeretem a nyelveken szólást, most már így jobban értem, meg nem ijedek meg, hogyha hallom. De sokkal izgatottabbá tesz a profétálás. Amikor nem egy ember szavát hallom, ami Istennek szól, amikor Isten szól hozzánk. Valahogy sokkal izgatottabbá tesz engem. És azt mondja itt Pál is, hogy nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól. Mert aki nyelveken szól, csak magát építi. Aki viszont profétál, ha valamelyikünk profétálna, akkor az egész gyülekezet épülne belőle. Miért van ez? Rossz önmagunkat építeni? Hát nem. Egyáltalán nem. De ne felejtsd el, amit Jézus mondott, hogy jobb adni, mint kapni. Ha én úgy jövök el a gyülekezetbe, hogy nem csak az az éhségem, hogy én kapjak, hanem úgy jövök el, hogy Uram, használj, hogy adhassak, az dupla áldás, mert aki ad, az kap is. Aki mást felüdít, ő maga is felüdül. Ez egy 2 az 1-ben csomag. Ezért jobb adni, ezért jobb a profétálás, mert ad. Hogyha választhatnom kell, hogy adok áldást, vagy kapok áldást, akkor arra bátorít minket az ige, hogy adjunk áldást. Mert abban benne lesz az is, hogy megáld minket Isten azon keresztül. Jobb adni, mint kapni. Mert az egész gyülekezet épül belőle, mondja Pál. Itt Pál erről a két ajándékról a gyülekezeti működés fényében beszél. Hogy melyik hasznosabb a gyülekezet szempontjából. Ebből a szempontból értékeli többre a prófétálást. Vannak olyan dolgok, tesóm, amit ha otthon csinálunk, akkor az teljesen helyén való. Amikor egyedül vagyunk, nyugodtan csinálhatjuk. De itt a gyülekezetben már nem biztos, hogy helyén való. Például, én szeretek ima közben sétálni. Ez a járás közben járás. És szeretek így menni, mert valahogy ha ülök sokszor, akkor így ellankad a figyelmem. De hogyha járok, valahogy érdekes, néha jobban tudok Istenre figyelni. De itt a gyűliben, itt kicsit furán vennék ki magát, hogyha imádkoznak, és én elkezdenék így járni, így közöttetek, így mászni át a sorokon. Mi baja van ennek az embernek? Itt teljesen elterelném a figyelmedet. Vannak dolgok, amik helyén valók, ha otthon tesszük, de nem biztos, hogy helyén valók, hogyha a közösségbe tesszük. És hogyha egyedül vagy, és te is ilyen sétálhatnálkodva, ugrálhatnálkodva, kiáltani akarsz Istenhez, nyugodtan megteheted. De itt a gyűliben nem biztos, hogy jól járunk vele, mert itt ugrabugrálsz, kiabálsz és sétálsz, és elvonod a figyelmünket Jézusról. Ez nem az áldj meg engem klub, amiben járunk, hogy csak, Uram, engem áldj meg, és hogy ez milyen ára van, az már mindegy. Ja, hogy a te áldásodat éppen elloptam ezen az áron, mert te végig engem bambultál, miközben Isten megáldott? Hát, bocs. Ez arról szól, hogy együtt épülünk közösségként. És ezért én úgy viselkedem, hogy ne zavarjam meg azt, hogy Isten megáldhasson téged is. Nem azért vagyok itt, hogy egyedül keresem az áldást, Uram, végre áldj meg, halleluja. És mindenki néz engem, meg van ez hibbanva. És elvonom a te figyelmedet Jézusról magamra. És ehhez nincs jogom. Nincs jogom elvonni a te figyelmedet Jézusról. Pál azt mondja, hogy a prófétálás jobb a gyülekezet szempontjából, mint a nyelveken szólás, mert az egész közösség épül. Voltál már olyan gyűliben, ahol az együttlét olyan arról szólt, hogy mindenki, ami éppen, ahogy éppen. Ha ilyen dolgaid vannak, Isten áldjon, tesóm, tedd nyugodtan otthon. De amikor együtt vagyunk, ne vonjuk el egymás figyelmét Jézusról. A közösség szempontjából ezért értékesebb a prófétálás, mint a nyelveken szólás. Na, ez alapján valaki megkérdezhetné, nem kell megkérdeznem, hanem megkérdezem, hogy és akkor mi van a nyelveken szólással? Az melyik a jobb a személyes életünkben? A nyelveken szólás vagy a profécia? Hát oda viszont azt kell mondanom, hogy a nyelveken szólás. Mert ha egyedül vagy, akkor kinek profétálsz? Ha egyedül vagy, nyugodtan szólj nyelveken, és hadd építse Isten ezen keresztül a lelkedet. Nem arról van szó, hogy a nyelveken szólás rossz. Csak arról, hogy megvan mind a két ajándéknak a maga működési helye, ahová tartozik. És nézd meg, azt mondja a 6. versben, ha pedig testvéreim, elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal, kinyilatkoztatásban, ismeretben, prófétálásban vagy tanításban? Pál hálás volt a saját ajándékáért, hogy tud nyelveken szólni, de azt mondja, hogy mit használok vele akkor, hogyha eljövök hozzátok végre, és előttetek csak nyelveken szólok, és senki nem ért semmit abból, amit mondok. Eljövök, de nem szólok hozzátok, és négy dolgot mond, kinyilatkoztatásban, ismeretben, prófétálásban és tanításban. Ez, izgatott lettem ettől, hogy kíváncsi, mi lehet ez a négy dolog? Miért fogalmazza meg így? Miért négy dolgot mond? Miért nem egyet, hogy tanításban? Mi lehet ez a többi? És hát lehet, hogy spekuláció, de így gondolkodtam rajta, hogy azt mondja, hogy ha nem szólok hozzátok, kinyilatkoztatásban. Azért jövök, hogy így szóljak hozzátok. Mondhatnád erre, hogy hát igen, ahogy a Szentlélek szólt Pálon keresztül, de profétikus üzenetként, de külön szóval mondja, hogy profétálás, akkor mit jelenthet ez a kinyilatkoztatás? Nem kell egyetértened velem, de szerintem Pál néha tudta, hogy amikor írja ezeket a leveleket, akkor levelet ír a Bibliába, akkor egy örökké való igét ír le a Szentlélek ihletésére, hogy mindig tudta-e, azt nem tudom. De azt gondolom, hogy néha tudta, hogy most Isten lelke minden egyes szót ihletett módon ad nekem. És úgy írom ezt a levelet a korintusiaknak, az efézusiaknak, a filippinek, és ez egy kinyilatkoztatás volt Istentől. Ez a tekintély egyébként megszűnt az apostolokkal. Azóta nem írhat senki az igéhez. Ez tényleg annak vége van. De nem a lélek ajándékainak. És azt mondja, hogy kinyilatkoztatásban, ismeretben. Az a jó, hogyha valaki ismerettel szól, hogy mindenki érti. És azt mondja utána, hogy prófétálva, amikor valaki Isten szándékairól beszél. És a negyedik, tanításban. Ezt csináljuk most is. Pál apostol minden egyes gyülekezetet, ahol elment és megalapított, erre alapította meg. Magyarázta nekik az igét. Pál apostol, amikor elment Efézusból, és levelet írt Timóteusnak, a pásztornak Efézusba, azt mondta, hogy tanítsd az igét. Ne szűnj meg tanítani Isten igéjét. Ezt mindenki érti, remélhetőleg. Ebből épülés lesz. Isten igé épülést hoz. És utána a 7. vers, az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit a fuvolán vagy a lanton játszanak? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog harcra készülni? Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok, ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Pál apostol itt ad egy illusztrációt, hangszereket. Ha elém teszed ezeket a felsorolt hangszereket, fuvola, lant és trombita, hát az én kezemben, számban kávé hasonlóan fognak zengeni. Én nem tudom úgy megszólaltatni, hogy az, amire az a hangszer való. Pedig ezeket a hangszereket mind különböző hangszínre, hangmódra állították be. Amikor hallod, hogy megismerd, és megkülönböztest. És azt mondja itt Pál, hogy ugyanígy a nyelveken szólás is, hogyha szólsz, de nem érti senki, amit mondasz, akkor hogyan különböztesse meg Isten üzenetét egyiket a másiktól? Nem fogják érteni. Hogyha odaültetsz egy gyereket, az én fiaim nagyon szeretnek zongorázni, odaültetsz egy gyereket a zongorához, hát nagyon szeretik ütni a billentyűket. Ők élvezik, de más nem. És ugyanígy a nyelveken szólás is, hogyha valaki nyelveken szól, ő élvezi, de más nem. annak a többi embernek, aki a gyülekezetben van, olyan lesz, mintha az ember csak a levegőbe beszélne. Nyilván nem a levegőbe beszél, mert ő Istenhez szól, de a többieknek kb. Annyival ér fel, mert ők nem épülnek belőle. Az az üzenet nem a fejekhez, nem a szívekhez fog szólni, már pedig a kinyilatkoztatás, a tanítás, a profétálás, ezek a dolgok, amiről Pál eddig beszélt ott az előző versben, ez az fejeknek és a szíveknek szól. Ez hoz épülést. És így folytatja Pál. Ki tudja, hányféle nyelv van az egész világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Hát nem tudom, hányféle nyelv van. Több mint 5000 nyelv van, úgy tartják a világon. Most. És érdekes módon nem pontosan tudják az emberek, akik nem hisznek Istenbe, hogy ezek a nyelvek hogyan alakultak ki. Ugye, akik nem hisznek Istenbe, általában úgy magyarázzák az ember, meg az állat, meg az élet létezését, hogy evolúció útján jöttünk létre. De ez az elmélet nem működik a nyelvekkel. Azt szokták mondani rá, hogy volt egy külön speciális evolúció, mert nem tudják megmagyarázni. Nem tudják megmagyarázni, hogy hogyan alakultak ki a nyelvek, mert a nyelvek nem tudnak úgy kialakulni, hogy ilyen apró darabokból összerakod őket. Nem tudnak ember találmányaként megszületni, hanem egyben komplex egységként működnek. És a Biblia elmondja nekünk, hogy ezeket a nyelveket Isten adta. Ezek Istentől vannak. És hogy formálódnak, ez nem kétség. Van ilyen jellegű változás a nyelvekben, de nem a nullából alakultak ki így. És Pál azt mondja, hogy a nyelvek azoknak mind van értelme. Ha tudsz azon a nyelven, akkor érted, hogyha valaki úgy beszél. De amikor nyelveken szól valaki, hát annak a nyelvnek van értelme, csak mi nem értjük. Isten ad egy nyelvet, amit ő ért, mi nem. Ha valaki nyelveken szól, egy egyezménye van Istennel, hogy amit ő mond, ha ő maga nem is érti, de Isten igen. És azon a ponton a lélek azokat a dolgokat mondja rajta keresztül, amik a legszükségesebbek, amik helyén valók. Így magyarázza tovább Pál, nézd meg, azt mondja, hogy ezért ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Ezért, aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. Mert a nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Pál azt mondja, hogy a gyülekezeti alkalmaknak van egy célja. Az, hogy közösen épüljünk fel. És ez fogja megértetni velünk, hogy az egyes ajándékoknak hol van a helye. A nyelveken szólásnak is lehet egy helye a közösségi alkalmakon, az, hogyha van hozzá magyarázat. Ha nincs, akkor gyakorlatilag hiába való volt a közösség szempontjából. Azt mondja, hogy ha van magyarázat, akkor az építhet. Nem csak a szólót, hanem mindnyájunkat. De akkor se a nyelveken szólást értjük, hanem a magyarázatot értjük. Ha valaki nyelveken szól, imádkozzon, hogy adhasson magyarázatot is. Azt mondja itt a 13. versben. Jó kis kérdés lehet itt, hogy ha önmagában a nyelveken szólás nem építi a közösséget, akkor a magyarázata miért építi a közösséget? Ha az az ember nem a közösséghez szól, hanem Istenhez, ha valaki ezt megmagyarázza nekünk, az miért építi a közösséget? Mondok rá egy példát. A Zsoltárok könyvét fölütöd, a legtöbb Zsoltár Dávidtól egy imádság Istenhez. És amikor olvassuk, az mennyire épít minket. Pedig Dávid Istenhez szól. De azt olvassuk, ahogy kiönti a lelkét Isten előtt. És olvasod, és azt gondolod, hogy hát én ezt nem tudtam volna megfogalmazni, de pontosan ez van a szívemben. És Dávid imái építenek minket. Így építheti a közösséget egy megmagyarázott nyelveken szólás. És olyan érdekes, mert azt mondja, hogy aki nyelveken szól, imádkozzon, hogy magyarázatot is tudjon adni. Tudod, ezt szokták úgy is fordítani, hogy szólsz nyelveken, és utána imádkozol, hogy te adhassál magyarázatot. Mondok rá egy másik lehetséges magyarázatot. Hogyha Isten nyelveken szólásra indít, és úgy gondolod, hogy szólni akarsz nyelveken, akkor egy pillanatra állj meg, és ott a helyeden imádkozz, hogy Isten adjon magyarázatot. Ha Isten ad magyarázatot, akkor elég a magyarázatot elmondani. Nem fog senkit összezavarni, nem fog senki értetlenül nézni, és mindenkit épít a magyarázat. Nem is kell tudnia másnak, hogy ez egy nyelveken szólás magyarázata volt. Érted, mire gondolok? Ha valaki nyelveken akar szólni, imádkozzék, hogy magyarázatot is tudjon adni hozzá. És az egész közösség épül belőle. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Hányszor jártam már így, hogy beszéltem, de az értelmemet nem használtam. Ez most a nyelveken szólás kapcsán mondja. Ha valaki nyelveken szól, imádkozik, de az értelmét nem használja. A nyelveken szólás egy kommunikáció, egy lelki kommunikáció Istennel. Átlépi az értelmünknek a korlátját. Vagy megkerüli, inkább úgy mondom, megkerüli az értelmünket, és úgy szól Istenhez. Én nem ítéletként mondom senkinek, nehogy félreértsd, amit mondok, hogyha számodra ez nem vonzó, ha azt mondod, hogy miért akarnék én az értelmemet átlépve szólni, ha ez számodra nem vonzó, ez teljesen normális, hogyha így érzed. Akkor ne gyakorold ezt az ajándékot. De hogyha olyan személy vagy, aki beleütközöl a saját értelmet korlátjába, amikor imádkozol, amikor úgy érzed, hogy a kommunikációt beleütközik ebbe a korlátba, és szeretnél ezen túllépve kommunikálni Istennel, akkor ott van a hely ennek az ajándéknak. Az értelmünk az nagyon fontos ajándék. Micsoda kincs. Azt mondja a Biblia is, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes erődből. Az értelmünk az egy kincs, használjuk, de föl kell ismernünk a korlátait. És itt lép be ez, hogy Isten adott egy olyan eszközt, amivel a saját értelmünk korlátján túl tudunk imádkozni, közben járni, kiáltani Istenhez. Na így már nagyon értékessé válik ez az ajándék. Ne kérd a nyelveken szólást, hogyha nem érzed ennek a szükségét így, hogy hát miért imádkoznék az értelmemen túl. Járj vele, járj Istennel és szeresd őt így, de hogyha szeretnéd ezt megtapasztalni, akkor nyugodtan kérjed. Amikor az értelmemet nem használom. Jogos lehet a kérdés itt, hogyha valaki nem használja az értelmét, akkor hogyan imádkozik? Akkor hogyan tud nyelveken imádkozni? A nyelveken szólás nem úgy működik, hogy kinyitod a szádat, és Isten megtölti. Hanem te aktív részese vagy. Nem úgy működik, hogy pörgeted a nyelvedet. És előbb-utóbb Isten így valamit majd kihoz abból. Mert vannak helyek, ahol úgy tanítják a nyelveken szólást. Sőt, vannak egyes gyülekezetekben osztályok, vagy ilyen alkalmak, ami azt mondják, hogy na most megtanítunk téged nyelveken szólni, csak pörgesd a nyelved, és majd lesz valami. És számomra ez fölháborító egyébként, mert egy csomó embert megnyomorítanak. Mert nem biztos, hogy mindenkinek adni akarja Isten a lelkét, sőt, nem is így működik, hogy majd lesz belőle valami. Sőt, vannak, ahol így tanítanak meg valakit profétálni is. Sokkal inkább működik a nyelveken szólás, mint egy tanult nyelv. Hogy tudsz egy szót, ami nem az anyanyelveden van, csak közben nem érted, hogy ez a szó mit akar. De kimondod, mert a lélek adta neked. És közben, miközben kimondod ezeket a szavakat, bizalommal vagy Isten felé, hogy ő érti, amit mondasz. És azokat a szavakat mondod ki, amik a megfelelő imához kellenek. Egy beszámolót olvastam egy embertől, aki meghallgatott egy tanítást a lélek ajándékairól, a lélek munkájának a teljességéről, és egy vágy volt a szívében arra, hogy Isten adja meg neki az ő ajándékait. Letérdelt az ágya szélére, imádkozott, és miközben imádkozott, azt mondja, hogy így a fejébe jöttek ilyen szavak, kifejezések, amit ő maga nem is értett, és azt mondta, hogy először nagyon bizarr volt ez a dolog, nem is értette, hogy olyan furcsaság, hogy ezt most mondja ki, de azt mondja, hogy bátorság kellett, hit kellett ahhoz, hogy ezeket a szavakat kimondja, és megadta neki Isten ott a nyelveken szólás ajándékát. Ha valaki nyelveken akar szólni, akkor bizonyos szempontból hitben ki kell lépnie. Ezeket a dolgokat, amit a lélektől kap, ezeket kimondani, és eleinte lehet, hogy furcsa lesz, de Isten így adja ezt az ajándékot, nem úgy, hogy pörgeted a nyelved, és majd lesz belőle valami. Én nagyon szeretném, ha nyelveken szólnátok. Én megmondom őszintén, én magam nem szólok nyelveken. És volt egy idő, amikor ez egy ilyen bűntudat volt, hogy hát ez hogy lehet, hogy én... És így azóta annyira örülök annak, hogy Isten más ajándékokat adott nekem, amire igazából nekem akkor ott szükségem volt, és azóta is szükségem van. És Pál apostol azt mondja, hogy buzgón kérjétek a legfőbb ajándékokat, amire leginkább szükségetek van. Isten lehet, hogy egy nap majd megadja nekem ezt az ajándékot, de akkor, amikor ő akarja. Biztos, hogy olyan dolgokat fogok mondani, amikor nyelveken szólok, amik nem Isten káromlás, ami nem rossz. Vannak, akik félnek ettől. Azt mondja az első korintusi levél, 12. fejezet, 2. verse, hogy senki nem mondhatja a lélek által, azt, hogy Jézus átkozott. És senki sem fogja mondani a lélek nélkül, hogy Jézus áldott. Ez, ha valakiből a lélek szól, az dicséret lesz Istennek. A másik ok, amiért nagyon félnek a nyelveken szólástól, az ennek a, valószínűleg a rossz helyen való használata miatt van, hogyha júj, ha Isten lelke betölt, és én megkapom ezt az ajándékot, akkor mi lesz, hogyha csak így ilyen idétlen helyzeteket teremtek, hogy nyelveken fogok szólni? Azt mondja a Korintusi Levél, 14. fejezet 32. versen néznek, 32. vers. A prófétákban levő lélek pedig alárendeli magát a prófétának. Ú, mennyire fontos ez az igevers. És nem csak a prófétai ajándékról van szó, hanem minden ajándékról. Az, akiben Isten lelke működik, az nem veszti el a józan eszét. Az nem fog úgy viselkedni, hogy hát én nem tudtam mit tenni, csak jött belőlem is. Mintha nyelveken szólás így kiabálásként jön el, és rászólnak, hogy te mit csinálsz? Hát nem tudtam ellenállni, hát a Szentlélek. Nem, a Szentlélekről azt olvassuk, hogy aki megkapja, az ura annak. Az nem veszi át az irányítást. Az ige hirdetés alatt a pesti Golgotában volt egyszer egy fickó, aki fölállt, és elkezdett nyelveken kiabálni. És így gondolhattam, így próbáltam a Greg fejébe képzelni magam, hogy most mi játszódik benne, hogy most reméli, hogy abba hagyja, és elmúlik a pillanat, mintha meg se történt volna, vagy bejönnek a ajtón állók, és kivezetik, hogy valami, de nem, a Greg megvártam, míg ez így lemegy, és azt mondta, hogy figyelj, ez nem volt helyes, amit tettél, mert a Szentlélek nem szakítja félbe saját magát. A Szentlélek most éppen az igében tanít minket, és nem pattam föl valaki a Szentlélek hatására, és szakítja a Szentlélek félbe saját magát. Ez nem a lélektől volt akkor. És Pál így fejezi be ezt a részt, amit átveszünk, 15. vers. Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, hogy mit beszélsz? Mert te ugyan szépen adsz hálát, de az másik nem épül belőle. Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok 5 szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mint sem 10 000 szót nyelveken. Pál apostol nagyon sokszor szólt nyelveken. Imádkozott nyelveken, énekelt nyelveken. Itt olvassuk. De amikor Isten népével volt, akkor ezt nem tette meg. 19. versen olvassuk. Inkább mondanék 5 szót értelemmel, hogy másokat tanítsak, mint 10 000 szót nyelveken. A nyelveken szólás egy ajándék Istentől. A személyes áhítatos időben az Istennel való kapcsolatod építésére van elsősorban. Használd ott. Ha itt a gyülekezetben látjuk működni, Pál apostol jövő héten, nem jövő héten, 2 hét múlva azt fogjuk megnézni, akkor megnézzük, hogy ez hogyan működhet mégis a gyülekezetben. Énekelni nyelveken. Igen, ez is működhet. Ezt is adja a lélek. Ha neked ilyen ajándékod van, nyugodtan tedd a magad helyén. De ne úgy, hogy mások figyelmét elvon. Ne keresd vele a figyelmet, hanem dicsőítsd Istent ott a helyeden. Sőt, azt mondja itt a 16. versben, hogy hát ha te így szólsz a lélek által dicséretet, biztos szép, csak más nem tud rá áment mondani. Voltál már olyan gyűliben? Mi nem szoktuk ezt csinálni, de amikor így tanítás van, és valaki egyetért az elhangzott, akkor így rákiált, hogy amen! Hogy halleluja! Így azt gondolom, hogy ez helyén való, mindaddig, amíg nem figyelem elvonásra szolgál. Tehát így, ha egyetértesz azzal, amit mondok, ott a magad helyén mondhatsz rá, áment, nyugodtan, ez teljesen igei, de nem úgy, hogy elvonod a figyelmet magadra. Kicsit furcsa nekem, amikor néhány tanító úgy áment kér valamire, hogy kaphatnék azért egy áment, nem kaphatsz. Ezek olyan érdekes, amiről Pál beszél, mert beszél a gyülekezeti működéséről az ajándékoknak, de valahogy úgy értelmezem, hogy azt mondja Pál, hogy ezek az ajándékok hasznosak, de lásd annak a fényében azt, amit teszel a gyülekezetben, hogy mi az, ami építi a gyülekezetet. És én azt gondolom, hogy itt nagyon találkozik azzal, amiben most járunk itt Vácon a Golgotában. Én azt szeretném, hogy úgy lássuk az alkalmakat, úgy lássuk egymást, úgy gondolkodjunk egymásról, amit Pál korábban mond, hogy mi Krisztus teste vagyunk. És ha én megáldom az egyik tagot a gyülekezetben, az egész test áldott lesz tőle. Emlékeztek, hogy beszélt a testről, mint az egyház működéséről? És itt is azt mondja, hogy a gyűliben inkább olyan dolgokat teszek, ami az egész közösséget építi, nem csak a saját életemet. Én annyira vágyom rá, hogy ezt így elültesse az Úr a szívünkbe. Hogy úgy jövünk gyűlibe, hogy egymást akarjuk építeni. Magunk is épülni akarunk. De ott legyen a szívünkben az, hogyha én valakit megáldok, ha én valakit felemelek, az az egész gyülekezet, beleértve engem is, áldására lesz. Hogyha én úgy viselkedek, ami mások figyelmét elvonja, abból nem lesz áldás a közösségnek. Az alkalmainknak a közös célja ez, hogy az egész közösség épüljön. Ha szeretem a másik embert, ahogy Pál az előző fejezetben írta, akkor ez lesz a vágyam. A szeretet így működik. Nem a saját maga hasznát nézi, hanem a másokét is. Emlékeztek, beszéltünk erről? Van egy szó, ami újra és újra visszatér ebben a fejezetben, nem tudom, hogy észrevetted-e, amit eddig megnéztünk. Ez a szó, hogy inkább. Inkább. Kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább, hogy profétálassatok. Én is tudok nyelveken szólni, de inkább szólok értelemmel. Inkább. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az a üzenet, hogy mi rossz helyen vagyunk, hogy nem tartunk valahol, hogy rossz dologban járunk. Nem, nem feltétlenül. De azt gondolom, hogy Istennek van egy inkább terve. Hogy inkább arra figyelj, hogy mást építhess. Inkább törekedj a szeretetre. Mások épülésére. Én szeretnék most értetek imádkozni, magamért is, és kérni, hogy Isten erősítsen minket szeretetben. És azt is, hogy Isten azokat az ajándékokat adja meg nekünk, ami most ezen a ponton a legszükségesebb. Így kezdtük ezt a mai alkalmat, hogy törekedjetek a szeretetre, és buzgón kérjétek a lelki ajándékokat. Tegyük ezt most meg közösen hittel. Hagyjatok fejet, kérlek, és imádkozzunk együtt. Uram, köszönöm, hogy ennyi időt szánsz az igédben erre a területre. Így mi magunk lehet, hogy így átugranánk, hogy Uram, most miért kell ezről ennyit beszélni, de nem véletlen, hogy te egy teljes hosszú fejezetet szántál ennek a két ajándéknak a működéséről. Való beszédről, hogy Pál elmondja nekünk, hogy ennek hol van helye. De látjuk, hogy egyszerűen elülteted a szívünkbe azt is, ezt a szemléletet, Uram, hogy minden ajándékunk, készségünk, amit tőled kapunk, amikor együtt vagyunk, szolgálja azt, hogy egymást építjük, hogy a gyülekezet együtt épüljön fel. Uram, kérlek, hogy működjönnek így az alkalmaink, hogy minden egyes személy felépül. Te, hogy megvigasztalod, felépíted, bátorítod a tieidet, Uram. És Uram, mi szeretnénk a te tervedben, a te rendedben előre menni, Uram. Kérjük a te áldásodat az életünkre, és kérjük, Uram, hogy segíts szeretetben növekedni. Ami mindennél fontosabb törekvés, ahogy látjuk az igédben, hogy a szeretet növekedjen bennünk, Uram, hogy még többet értsünk a szeretetedből, és még többet adhassunk abból, Uram. Így magunkban nincs ilyen. Uram, felismerjük, ez az agapé szeretet, de kérlek, hogy a lélek munkájaként formált ki a belső emberünkben Krisztust. És Jézus, te szeress így az életünkön keresztül. Így annyira izgalmas ez, Uram, amikor szeretetben vagyunk együtt, Uram. És szinte meg se kell szólalni ahhoz, hogy látszódjon, hogy Krisztus, te közöttünk vagy. Így kérlek, segíts nekünk, Váci Golgotát, növekedni szeretetben. Nem csak egymás iránt, a kívülállók iránt is. Az ellenségeink iránt is. Messze túl van ez a mi szeretetünkön, Uram. És így kérlek, hogy rombolj le ennek bármilyen akadályát. És imádkozunk azért is, hogy árazz ránk a te lelkedet, és kérjük, hogy add meg nekünk azokat az ajándékokat, amiket te szeretnél, Szentlélek. Azokat, amikre a leginkább szükségünk van ma. És ahogy Pál tanított, hogy leginkább az, hogy profétáljatok, Uram, mi kérjük azt, hogy adj nekünk profétai üzeneteket, Uram. Ami tőled jön, a te szívedet, a te szándékaidat árulja el. Ami majd épít, vigasztal és bátorít minket, Uram. Nagyon szükségünk van rá. Köszönjük, hogy ezek ma is működnek. Köszönjük, hogy mi is kaphatjuk, ha kérjük. Kérjük, Uram, tőled, hittel, nem kételkedve, és úgy add, ahogy szeretnéd, akkor, amikor akarod, Uram. És dicsőj meg közöttünk, Uram. Imádkozom, hogy egyik tesó se féljen a nyelveken szólás ajándékától. Uram, hogyha valamelyikünk kapja, ha valamelyikünknek szeretnéd adni, kérlek, hadd tudja elfogadni, hadd tudja használni a te dicsőségedre, hogy épüljön ő és a veled való kapcsolata. Urunk, köszönjük, hogy te minden szükségünkről gondoskodsz. És sőt, néha a megoldás már ott van a szemünk előtt, és a szükségünket lehet csak később vesszük észre. Uram, így kérlek, hogy tápláld a mi lelkünket, Uram. Építs fel minket, Jézus. Szeretnénk elérni ezt a várost, Uram, a körülöttünk lévő embereket, Uram. És ehhez te kell lesz, Uram. Hogy te növekedj bennünk, és mi csökkenjünk. Áld meg ezt a vasárnapot, áld meg a közösségünket, és köszönjük, hogy a te igédben tölthettünk időt. És hogy a te igéd, ahogy hallottuk az Ézsaiásból is, így nem tér vissza dolga végezetlenül. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Isten áldjon titeket!